Sokan bizonnyal már elfeledték, a fiatalabb generáció pedig nem is hallottak róla, hogy a kommunista diktatúra idején létezett egy mozgalom, amely szeretetet és békét hirdetett, amiért üldöztetést és megtorlást kapott cserébe. Bulányi György, vagy ahogy követői, tisztelői nevezték, Gyurka bácsi hívta életre az úgynevezett bokor közösségeket, amiért a rákosista rezsim börtönbe zárta, a kádári adminisztráció a rendszer igényeihez alkalmazkodó egyházon keresztül félreállította, vállalt hivatásának, azaz Krisztus szolgálatának gyakorlásától eltiltotta. Az általa indított mozgalom azonban él, s 5 esztendővel az alapító halála után is a szeretet és béke hirdetője. A bokor közösségek és Bulányi atya történetét Bajnok Dániel történész idézi fel, a bokor jelenéről és jövőjéről pedig Király Ignác beszél.
Nagyon hamar a rendszer ellenségévé is vált Bulányi György, Gyurka bácsi. Hogy miért kezdte el azt a mozgalmat szervezni, amiből aztán később a Bokor néven elhíresült közösség létrejött? Mindig úgy emlékezett erre vissza, hogy 45-ben, 45 februárjában találkozott Debrecenben egy horvát jezsuitával, aki azt mondta, hogy a szovjet vörös hadsereg nyomában a kereszténység és hát általában a katolikus egyház nem fog tudni megmaradni másképpen. Föld alatti egyházat kell létrehozni, amely kis közösségekben tud létezni. Ő rögtön, noha nem tudott magyarul, nekiállt és több fiatalokból álló csoportot létre is hozott ott Debrecenben, és ezeknek egy részét rábízta, hogy szervezze őket tovább. Hát ezt a felkérést nagyon komolyan vette Bulányi atya. Nyilvánvalóan ez a fajta tevékenység, ez igen hamar hát felkeltette az állam érdeklődését is, és aztán hát a 40-es évek végére a kommunista hatalomátvétel az egyházat minden fronton egyre nehezebb helyzetbe hozta. Az üldöztetés megkezdődött, 52-re jutott el odáig a helyzet, 52. augusztusában hurcolták el Debrecenből Bulányi atyát is. Onnantól kezdve majdnem 10 éven keresztül 60 decemberéig börtönben volt.
Mi volt az ítéletnek az indoklása?
A népi demokrácia megdöntésére irányuló állam ellenes szervezkedés. Ennek alapján az ügyész halált kért a fejére, végül is ezt életfogytiglani börtönbüntetésre módosították. 60 decemberéig tartott számára. Amikor pedig kijött a börtönből, azt találta, hogy azok a közösségek, amelyeket ő szervezett, azok mind felbomlottak. Ő maga pedig úgy érezte, hogy ha most ezt újra kezdi, és újra közösségeket kezd létrehozni, akkor nem tud mást ezzel elérni, mint egy újabb életfogytot beszerezni saját maga számára.
De azért mégis csak újra kezdte.
Igen, az újrakezdéshez két fontos esemény adta számára az indítatást. Az egyik az a II. Vatikáni zsinat. A zsinati dokumentumok olyan katolikus megújulásról tájékoztatták Bulányi atyát, ami visszaadta neki a reményt abban, hogy van értelme folytatni ezt. A másik hatás, ami őt érte, az a 64-es Vatikán és a Magyar Állam között létrejött részleges megállapodás volt. Újra lehetett püspököket kinevezni a Magyar Katolikus Egyházban, és ezzel végső soron eldőlt a kérdés, a békepapi mozgalom, amely már a 40-es évek legvégén elindult Magyarországon, azoknak a papoknak a mozgalma, akik az állammal való kiegyezést pártolták szemben a bulányi félékkel, akik nem voltak hajlandók elfogadni azt, hogy az állam ilyen mértékig beleszól és háttérbe szorítja az egyház működését. A békepapi győzelemre jutott, és általában békepapi hátterű püspököket szenteltek föl innentől kezdve. A részleges megállapodás után kérdezte meg saját magától Bulányi atya, hogyha mindaz, amiért ő harcolt az elmúlt években, ez ennyire könnyen felülírható a Vatikán részéről, azáltal, hogy megállapodik azzal a rendszerrel, amely őt és az egyházat ilyen helyzetbe hozta és börtönbe juttatta, akkor megkérdezte magától, hogy hát kinek a katonája vagyok én, ahogy ezt ő írta többször is visszaemlékezéseiben. A 60-as évek végétől, 68-tól kezdi újra szervezni a közösségeket.
Az, hogy egy ember bármit leír, bármiről beszél, miért olyan fontos a hatalomnak? Egy ember az csak egy ember.
A legfontosabb talán, ami az állam számára is nagy figyelmet ébresztett ismét Bulányi atya iránt, a bokor erőszakmentesség eszményéből fakadó katonai szolgálat megtagadás volt, amely a 70-es évek végétől indul el, és 21 néhány bokorhoz tartozó fiatal tagadja meg a kötelező sorkatonai szolgálatot. Az állam ekkor érzi meg azt, hogy itt az állammal való szembehelyezkedés látható formát ölt, amely hát nyílt ellenállásnak tetszik, és az állam nyomására kezd a katolikus egyház egyre komolyabb lépéseket tenni Bulányi atya ellen.
Hogy élte meg meg Bulányi György azokat az éveket, amikor sem az egyház nem tekintette sajátjának, sem az hatalom nem hagyta békén.
Sokkal rosszabbul élte meg az egyházi üldöztetést, mint az állam hatalom által történő bebörtönzést. Ezt nagyon sokszor elmondta, hiszen tulajdonképpen azt, hogy őt az 50-es években bebörtönözték, ezt ő, ha nem is várta, de sejtette, hogy így lesz, erre számított. Ez benne volt a pakliban, benne már akkor is megvolt a kellő elhivatottság, elszánás arra, hogy ezt vállalja. Az igazi meglepetés a számára akkor jött, amikor a börtönből kiszabadulása után az egyház egyáltalán nem fogadta őt hősként. Még csak arra sem volt lehetősége, hogy egyházi szolgálatot, plébániát kapjon. Itt-ott besegíthetett, de a püspökök elhajtották őt azzal, hogy ők nem alkalmazhatják a saját egyházmegyéjükben. Hát ez még a börtönbüntetésnek a hatása volt. Aztán a 70-es évek második felében, amikor Mincenti helyére Lékai bíboros kerül, hamarosan kinyilvánítja azt, hogy a kisközösségi mozgalmak Magyarországon kétfélék. Vannak köztük jó kisközösségek, és vannak köztük rossz kisközösségek, és aztán a 80-as évekre jut el oda, hogy a rossz kisközösségek azok, mint például a Bokor, akik megtagadják a katonai szolgálatot. Itt bújik ki a szög a zsákból, és ez a csapás, ez sokkal nagyobb fájdalmat okozott számára, mint az ateista államhatalomnak a fellépése vele szemben, hiszen ő azt gondolta, hogy az, amit ő tesz, az az egyház gerincének a visszanyeréséért való munkálkodás. Tulajdonképpen a 80-as években, amikor aztán élesbe fordul ez az ügy, 82-ben hívják dialógusra Bulányi atyát, Lékai bíboros vezetésével négy teológus professzor dialogizál vele. Ez valójában inkább Bulányi atya számára amolyan törvényszéki eljárás volt, ahol ellenvetéseit azt egyáltalán nem voltak hajlandók elfogadni. Most ez a több lépcsős dialógus eredményezte azt, hogy még abban az évben a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyházi büntetéssel sújtotta őt, eltiltották a magyar katolikus templomokban való nyilvános misézéstől. Ilyen büntetés egyébként tudomásom szerint az egyházban korábban nem volt. Bárhol misézhetett volna a világban, Magyarországon is erdőn, mezőn, réteken misézhetett, de a katolikus templomokba betehette a lábát, de ott misét nem mondhatott. Ebben természetesen nem csak a katonai szolgálat megtagadás volt a szempont, amelyet Gyurka bácsival szemben felhoztak, hanem az Egyházrend című dolgozata is, amely az egyháznak egy jövőbeli alternatív kisközösségi alapon működő struktúráját vázolta föl, és mivel ebben a dolgozatban a hierarchiának egy alternatíváját kínálta Bulányi atya, ez egyház ellenesnek, tévesnek, megtévesztőnek és veszélyesnek minősítetett, és ez a büntetés ez 1997-ig Bulányi atya rehabilitálásáig érvényben is maradt.
Mostanra a rendszerváltás után 25 esztendővel már nem üldöztetést kell szenvedjenek a bokor közösségek, hanem elvben építkezhetnek. De minek? Minek, amikor ez a világ nem arról szól, amit ezek a közösségek hirdetnek, képviselnek? Király Ignác napi feladatai közé tartozik áttekinteni, ismerni ezeket a közösségeket.
Most már második éve azzal tisztelnek meg bokros testvérbarátaim, hogy kiemelten figyeljek oda a bokor jelenére és a jövő építésére. Igazából valóban kilógunk a sorból. De miért lógunk ki a sorból? Azért, mert megéreztünk egy olyan Jézusra figyelő, ma újnak számító értékszemléletet, amely valóban szembe megy a jelenlegi világi társadalmi sodrással. Ha szabad, kiemelném ezt a csúcs hármast, amit mi klasszikus jézusi morálnak gondolunk. Az egyik, hogy ebben a világban, amikor az erőszak felüti fejét itt-ott amott, mi csak az erőszakmentes megoldásokban reménykedünk. Ez nem azt jelenti, hogy elkenni az éles kontúrokat, hanem azt jelenti, hogy nem állunk be a verekedők közé, nem javasoljuk, hogy oda egyre többen beálljanak. A második pontunk az, hogy ebben a világban, amikor olyan pénzimádóvá sodorják az emberi, egyéni, családi életeket, akkor egy ilyen pénz körül forgó rendszerben nekünk az az üzenetünk, hogy nem. Az ember akkor lesz igazán gazdaggá, hogyha ajándékozó szeretetre épít, adakozó. Tehát mi nem kampányszerűen adakozunk csupán, hanem ez már hosszú évtizedek óta szerves része az életvitelünknek. Hát az kétségtelen, hogy ez nem hírértékű, ez nem szenzáció, mert ez egy normális viselkedés, a rászoruló felebarátom az támogatásomra szorul. És én akkor leszek gazdaggá, hogyha ezt megkísérlem teljesíteni. A harmadik, az pedig tulajdonképpen az, hogy hát nem úgy néz ki ez a társadalom körülöttünk, hogy az egyénre építően működik, vagyis az egyén mindig nagyon jól befolyásolható. Egy társadalom, egy nemzet mennél inkább szétdarabolt, annál inkább kezelhető, beterelhető olyan irányokba, amelyek nem biztos, hogy előnyére válnak. Mi egy ilyen modern rabszolgasági légkörben arra próbálunk törekedni, hogy családokra építünk, nagy családokra és kis közösségekre, tehát olyan személyes sejtekre, amelyek értéket is tudnak képviselni, egymást is tudják támogatni, tehát ebben van az erejük. Ebben a világban, ahol minden ez ellen szól, hát szeretnénk mi jellé lenni abban, hogy nem ez az emberhez méltó, amit látunk körülöttünk és ami bekényszerítenek.
Hát mondtuk, hogy ezek kis közösségek, de hány ilyen kis közösség van? Mennyire gondolhatjuk úgy, hogy reményt adhatnak ezek a közösségek, mert növekednek, mert többen csatlakoznak hozzájuk?
Hozzánk csatlakozni és tartozni semmi akadálya. Nagyon nagy akadálya viszont az, hogy ez kötelezettséget jelent. Ez nem elég bólintani egy krédóra, hiszek egyre, mint amit a templomban, a Szent Misén teszünk mi hívek, hanem ha azt mondja valaki, hogy ide szeretne tartozni, akkor igyekeznie kell felzárkózni az imént beszélt morálhoz. Na ez nem azt jelenti, hogy elitek gyülekezete vagyunk. Tudjuk mi nagyon jól, hogy az eszmény teljesítését illetően rettenetesen le vagyunk maradva. De legalább tudjuk azt, hogy ha le van maradva az ember, akkor mit kell csinálnia? Bűnbánatot tartania, és szerényen képviselni, de képviselni azt az elvet, amit gondol. A közösségeink létszámával mi nem nagyon szoktunk foglalkozni, tekintettel arra, hogy az igazság sem népszavazás kérdése. De azért egy 70 közösséget, ha számolok, akkor azt 10-15 fővel felszorozván a magot már meghatároztam. Ebben ugye nincsenek benne nagy családjaink, csak a konkrétan ide tartozóakat mondom, akkor a nagy családjaink megint egy komoly kör, amellyel tágulunk, nem beszélve a peremre vagy szimpatizáns körre, ha gondolok. Nem szaporodik a létszámunk. Ez ténykérdés. Vigasztalásunkra legyen mondva, hogy sose volt kelendő a piacon az, amikor valami feladata van az embernek.
Hiszem, hogy minden embert fele barátomnak kell tekintenem, az ellenségemet is. Olvasható a gondolat Bulányi György füves könyvében. Halálának 5. évfordulóján a bokor közösségek történetére emlékeztek, jelenéről és jövőjéről gondolkodtak a közösség és a piarista rend magyar tartománya emlékünnepén. A mozgalom történeti hátterét Bajnok Dániel történész, a közösség jelenét és jövőjét Király Ignác vázolta fel.